Én azt mondom, hogy jól tetted, hogy eljöttél erre az Isten tiszteletre. És tegnap, ahogy készültem a ma délutáni szolgálatomra, kaptam interneten ezt a videót az egyik lelkipásztor társunktól. Annyit írt a levelébe, e-mailjébe, hogy karácsonyi készülődésünkhöz ajánlja ezt a videót, amit a pásztoroknak, hogy merjünk jobban, vagy keményebben prédikálni, mert az Isten igéje az két élő kard, és annak éle van, annak súlya van. Szeretném, hogyha a ma esti igét elolvasnánk, keressük ki Bibliánkból János jelenések 20. részét, a 11-es versről a 15-ös versig. Tehát jelenések könyve 20. rész, 11-es versétől a 15-ös versig. Most ülve hallgassuk figyelemmel az Isten igéjét. Akinél van Biblia, az nyissa ki, ma több helyről fogunk igét olvasni. És láttam egy nagy fehér trónust, és a rajta ülőt. Színe elől eltűnt a föld, és az ég, nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyitatnak ki. Még egy könyv nyitatott ki, az életkönyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne levő halottakat. A halál és a pokol is kiadták a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. És a halál és a pokol belevetetett a tűztavába. Ez a második halál, a tűztava. Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűztavába vetették. Drága Úr Jézus, köszönöm neked ezeket az igéket, köszönöm Jánosnak a bölcsességét, hogy leírta, megfogalmazta, amiket látott, amiket hallott a mennyben. És Uram, adjál nekünk most alázatot, figyelmet, hogy a Te igédnek engedelmeskedjünk, a Te igédet megkövessük. Amen. Advent utolsó vasárnapján vagyunk ebben az évben, de hisszük azt, hogy nem ez a négy vasárnap, vagy ez a négy hét az, ami adventi időszak, hanem Krisztus után minden olyan év, amit kap az ember, az emberiség, az adventi időszak. És ezt a videót azért is hoztam le, hogy megnézzük valamennyien, és e-mailbe szeretném minél több mindenkinek elküldeni, hogy meglegyen, hogy akár otthon is megnézzük, nyugodtabb körülmények között, akár az angol szövegét is halljuk, aki tud angolul. Hogy elgondolkodjunk azon, és ezen az ige szakaszon is, amit most felolvastam, hogy mit teszünk mi a mi adventi időszakunkban. Hogyan éljük meg a mi hívő életünket, mivel töltjük a mi időnket, miben fektetünk be ebben a földi életben, ugyanis a Biblia elejétől a végéig arról szól, hogy ki mit vet, az fogja aratni. Ha valaki a szellemnek vet, a szellemből fog aratni. Ha valaki a testnek vet, akkor a testből fog aratni. És amit itt a földön teszünk, ahogyan cselekszünk, azt fogjuk aratni a mennyben. Nagyon kedves emlékeim vannak egy testvérnőről, aki ötvös, és majdnem vettünk nála jegygyűrűt, darabja 200 ezer forint volt, tehát mi ketten voltunk, ki lehet számolni, az mennyibe került volna, ha megvettük volna tőle. És ők, az ő cégük járnak világversenyekre, világkiállításokra, nagyon szép ékszereket mutatnak be. Csináltak egy koronázási ékszert, egy fantázia koronázási ékszert, és az ő feladata az volt, hogy a színaranyból készült jogarba, ő fúrógéppel, ilyen speciális fúrógéppel foglalatokat készített a gyémántoknak. És mondom, mi történik azzal a kis aranyporral, engem úgy csak érdekel mellékesen, ami úgy leesik forgácsként. Azt mondja, azt összegyűjtjük, és abból új ékszert készítünk, tehát nem engedik kárba veszni. Ki lehet számolni, hogy egy több kilós aranyródnak tele gyémántokkal, én láttam a kész fényképeket, tehát az arany az nem látszott. Tehát annyi gyémánt volt benne, hogy az arany az nem látszott, mondom, akkor műanyagból is lehetett volna készíteni. De azt mondja, azért kell az arany, hogy a gyémántot bele tudják ragasztani, mert a kettő így illeszkedik össze. És jó volt látni a félig kész ékszereket, amikor készültek erre a világversenyre, egy éven keresztül készülnek egy-egy ilyen ékszerrel, mert mellette kiszolgálják azokat az ügyfeleket is, akik vesznek onnan jegygyűrűt, vagy bármi mást, amit ott árulnak. És lehetett látni ezeknek a foglalatoknak a helyét, ezeknek a gyémántoknak a foglalatját, ahova még nem volt beleillesztve, nem volt beleragasztva az a gyémánt, ami bele fog majd kerülni. Szeretnék olvasni még egy igét az utolsó időkkel kapcsolatosan, mégpedig Dániel próféta könyve 12. részénél csapjuk fel a Bibliánkat. Tehát Dániel próféta könyve 12. rész, azt mondja itt a Szentírás. Azok közül, akik alusznak a föld porában, sokan felébrednek majd, némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra. Az okosok félni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok mindörökké. Te pedig, Dániel, zárd be ezeket az igéket, és pecsételd le ezt a könyvet a végső időkig. Sokan tévelyegnek majd, de az ismeret gyarapodik. Most vagyunk azokban az időkben, amikorra ezeket a pecséteket fel lehet törni. Krisztus utáni korszakról beszél itt a Szentírás írója, hogy akkor lehet ezeket a pecséteket feltörni. Ugyanis látjuk Jézus Krisztusnak a halálát, feltámadását, ő az első a szülöttek között, aki fel is támadt, és a teste megdicsőült, és ő a testével együtt ment fel az égbe. Akár Énok, akár Illés, akik elragadtattak, ők nem haltak meg, ők nem támadtak fel, és akiket Krisztus feltámasztott, akár az életében, akár a tanítványokon keresztül, akár azokat az embereket, akiket mi is ismerünk, Debrecenben is van egy ilyen feltámadt ember, Pünkösdi gyülekezetbe jár, a mi testvérünk, akik feltámadnak, de ugyanúgy meg fognak halni, mint azok, akiket eddig is láttunk meghalni. Krisztus az első, aki feltámad, és valamennyien fel fogunk támadni, mint a Krisztus. És ott a Jelenések könyvében azt a módot írja le a Szentírás írója, hogy mindenki fel fog támadni. A tenger is kiadja a halottait. A Hádész is, amit itt pokolnak fordít a Bibliánk. Tehát a pokol is, az a Hádész, a holtak birodalma, kiadja a halottakat. Mindegy, hogy valakit eltemettek, elhamvasztottak, repülőből kiszórtak a bükkbe, belengedtek a Dunába, teljesen mindegy, hogy kit, milyen szertartással temettek el, valamennyien fel fogunk támadni. Meg fogunk jelenni az Isten színe előtt, a fehér trónus előtt, amiről itt János apostol a látomását látja. Azt tudjuk az igéből, hogy az Atya átadja Jézus Krisztusnak az ítéletet, mert mindnyájunknak meg kell jelenniük a Krisztus ítélőszéke előtt, hogy ki az szerint, amit a testben cselekedett, megkapja akár jót, akár gonoszt. A fiú nem fog másképpen ítélni, csak is úgy, ahogy az Atya Isten neki megengedi, megadta. Mégpedig az Isten igéje szerint. És az Isten igéje szerint látjuk Jézusnak a tanítását a Máté 25-ből, amikor a 10 szűz példázatát elmondja, majd a talentumok példázatát, amiről prédikáltam is, és utána jön az utolsó ítéletnek a tanítása. Jézus nagyon egyszerű, józan, paraszti ésszel elmagyarázza, hogy szétválasztja Isten azokat az embereket, akik igazak, a nem igazaktól. És azt a természeti képet használja, hogy a bárányokat a kecskéktől. A bárány és a kecske között van némi különbség, azon túl, hogy mindegyiknek 4 lába van, 2 szeme, 2 füle és 1 száj, és füvet esznek mind a ketten. Nagy különbségek vannak a bundájukban, a csontozatukban, a természetükben is óriási különbség van. Ugyanis, hogyha egy bárányt megfogsz, megsimogatsz, akkor ő hagyja magát. Az első kecskével való élményem az úgy történt, hogy egy német állatkertben megkérdeztem apukámat, mert tanultuk biológiából, hogy a kecskének a szarva az egy csont. Hát a csonttal nem lehet érezni, gondoltam én is. Megkérdeztem apukámat, hogy megfoghatom-e a kecskének a szarvát. Hát azt mondta, hát az az ő rész, az az ő test, tehát ne, te neked se esik jól, hogyha úgy fogtos valaki, mert milyen a kezed, hát itt megnézem. Megengedte, hogy megfogjam annak a kecskének a szarvát. Hát a kecske is tudta, hogy mit kell ilyenkor csinálni. Neki ment a kerítésnek. Rögtön elengedtem a szarvát. Néztem csúnyán édesapámra, hogy hát ha ő ezt tudta előre, hogy ez fog történni, akkor miért engedte meg? Annyit mondott, hogy az csak csont. Azzal nem lehet érezni. Vannak olyan esetek, amikor Isten bele akar minket engedni ilyen nehézségekbe, annak ellenére, hogy felhívja a figyelmünket az a nagy korlát, hogy az egy vadállat. Annak ellenére, hogy egy házi kecskének fogta meg a szarvát. Nem is egy vadon befogott kecskének, hanem egy házi kecskének. Tehát a kecskének és a bárányoknak különböző természetük van. És ahogy a pásztorok szétválasztják éjszakára ezt a két fajta állatot, hogy este az olban ne tegyenek kárt egymásban, Isten ugyanígy szétválasztja nagyon pontosan és alaposan az igazakat a nem igazaktól. Lehet egy kecskét nem észrevenni, ha nem a fejénél tapogatjuk a sötétben, de nézzük meg, hogy az utolsó ítéletnél mi alapján választódnak szét az emberek. Azt olvastuk itt, hogy a nagy fehér trónus előtt mindenki meg fog jelenni. Aki erre a földre született, Ádámtól kezdve az utolsó emberig, aki erre a földre fog megszületni, akik valaha éltek, élünk ezen a világon, megjelenünk az Isten ítélőszéke előtt. És könyvek nyitatnak meg. Testvérek, ma az informatika egy bizonyos fejlettségi szinten áll. Olyan apró telefonok, amik most ott vannak a táskáinkban, a zsebeinkben, ezekre a telefonokra annyi adat ráfér, mint ami otthon könyvünk van összesen. Ha otthon van valakinek 100 ilyen könyve, mint ez a Biblia, az belefér a telefonunknak a memóriájába. El tudjuk ezt képzelni? Rózsika, tiéd is, hidd el. Tudom, milyen telefonod van, azért merem mondani. És hogyha nagyon memóriakártyát teszünk bele, akkor még a Kossuth utcai könyvtárnak a könyve is elférjenek egy memóriakártyán. Akkor hogy ne hisszük el azt az igét, hogy könyvek ittatnak meg. Minden emberről megnyílik egy könyv az ő cselekedeteiről. János nem tudta leírni azt, hogy memóriakártya, vagy hogy Winchester, vagy hogy Picasso, vagy hogy Windows Live. Ezeket ő nem tudta leírni. Ő annyit tudott leírni, hogy tekercsek, iratok fognak megjelenni, megnyitatni, ahol az emberek cselekedetei le vannak jegyezve. De meg fog nyílni egy másik könyv is, ami az életkönyve. És az életkönyvébe, akit nem találnak beírva, azokat Isten elítéli a kárhozatra. Miért fontos ez? Mindenki a cselekedete alapján fog megítéltetni. Jézus maga tanít erről a Máté 25-ben, a 10 szűzős a tálatumok példázata után, hogy szegény voltam, és adtatok. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Éhes voltam, és nem adtatok. Börtönben voltam, és meglátogatok. És kérdezik a tanítványok, hogy mikor láttunk téged ilyen állapotban. És Jézus azt mondja, ha egyen a testvérek közül megtettétek, aki a legkisebb a testvérek közül, akkor velem tettétek meg. Testvérek, amit mi szolgálunk az Úr Jézus nevében, és itt nem a keresztes háborúkra kell gondolni, az is Isten nevébe történt, hanem úgy szolgálunk Jézus Krisztusnak a nevébe, ami az ő akaratával megegyezik, akkor azok olyan jó cselekedetek, amiket Isten jutalmaz. És visszatérve az én barátomra, aki baptista ötvös Budakeszin, és amikor ő elkezdte furkálni azt az arany ékszert, hogy beleragassza majd a gyémántokat, ha leesett egy gyémánt, és az a joga meg volt világítva a kiállításon, mindenütt csillogott, villogott, kivéve azon az egy ponton, ahol a ragasztónak a helye van, és az arany nem veri vissza úgy a reflektorfényt, mint a gyémántok. Akkor látszik, hogy ott egy hiba van. Látszik, hogy ott egy hiányosság van. És ami Dániel próféta jövendől, hogy az okosok félni fognak, mert igazként megmentették embereknek a lelkét. Az a korona, amit kapunk, akik mindvégig kitartunk, azokon olyan gyémántok lesznek testvérek, amiket azért kapunk jutalomként, mert betöltöttük azt a szolgálatot, azt a küldetést, amire Isten rendelt bennünket. De ha nem töltünk be egy küldetést, egy missziót, ott lesz a koronában a foglalat helye, de nem lesz beragasztva a jutalom gyémánt. Nem lesz beillesztve, nem lesz oda ajándékozva az az áldás, az a jutalom, amit Isten nekünk ígér, de nem vettük el. Hányan és hányan élik le úgy az életüket, hogy Krisztuson vannak, de szénát és pozdorját építenek az életükre. És jön az árvíz, jön a szél, neki feszül az épületnek, és elmossa azt a helyéből. Katinka átment Amerikán, Katarina Hurikán átment Amerikán. Milyen épületek dőltek össze a testvérek? A felhőkarcoló, aminek 70-80 méteres, 100 méteres talapzatai vannak? Gránit talapzatai vannak? Nem, azok az épületek dőltek össze, amik ilyen műanyagból, ilyen fapozdorjából, meg ilyen könnyű szerkesztéses épületek, amiket elvisz a szél. Japánban olyan felhőkarcolókat építenek, ami 7-8-as földrengéseket kibír. Jön a földrengés, és villog a lámpa, hogy 3-as erősségű földrengés van. És géppelnek tovább az irodisták. Főzik tovább a kávét a konyhások. Készítik elő az ebédet a konyhában dolgozók. Műtenek tovább az orvosok. Földrengés van, de az épület áll. Istennek van humora, nem az épületet dönti össze, a szigetet teszi arra 2 méterre. Tehát Isten ilyen hatalommal van mi fölöttünk. Nem tudunk semmit tenni ebben a világban, ebben a földön, ami Isten befolyásolná. Pál, amikor megtér, amikor Pállá lesz a Saul, akkor azt mondja, hogy kárnak és szemétnek ítélek mindent. Itt az igeves benne is volt a videóban, és aki figyelmesen olvasott, az lehet, hogy megbotránkozott, hogy hova nem való. A WC-be. De ez van benne a Bibliában. Hogy a ganédomra. Kárnak és szemétnek ítélem azt. Ha valaki egy nagyon régi károli Bibliát megnéz, akkor egy ma nagyon pejoratív szót fog benne találni. Nézzünk utána régi károli fordításoknak, hogy ott mit fordított le. Mert ott a görögben egy olyan vulgáris szó van, amit nem merünk kimondani az imaházba. Pál, amit csinált, az Isten nevével üldözte a keresztényeket. Ha a zsidó hitvilágot nézzük, aki több Isten hitet hirdet, az egy Isten hiten kívül, az méltó volt a halálra? A mózesi törvények alapján? Pál apostol jót csinált, testvérek, azzal, hogy üldözte a keresztényeket? Most nem mint hívők mondjátok, hanem mint törvényt ismerő emberek. Jót vagy rosszat csinált Pál apostol? Betöltötte a törvényt. Példamutató volt. De amikor megtalálta Krisztusnak a szerelmét, és meglátta azt, hogy ő akármilyen felhőkarcolót építhet, akkor is Isten az Úr is alá tolhat bármit, amit mi erősnek és biztonságosnak gondolunk, akkor azt mondta, hogy megadom magamat, és megtérlek, és a te szolgád leszek, és amit eddig tettem, az kárnak és szemétnek ítélem. És új életet akarok kezdeni Krisztussal. Miért? Mert bele tekintek a mennybe, amiről múlt héten volt szó, hogy Pál elragadtatott egészen a harmadik égig, és belelátott olyan dolgokba, amiről nem is írhat, nem is beszélhet, mert nem értenék meg az emberek, vagy dicsekvésnek vennék. Ezért Pál inkább az erőtlenségeivel kezd el dicsekedni, mert a kegyelem így nagyobbnak látszik. Amikor Isten kegyelmére kezdünk el építkezni, és nem értéktelen, hanem drága köveket, drága téglákat, akkor az épület az megáll az Isten színe előtt, és itt erről az ítéletről van szó, hogy ki mit épített a földi életébe. És vannak emberek, akik sok jó dolgot csináltak a földi életükben, de nem Krisztusra építkeztek, azoknak a munkája összedől, azoknak az élete el lesz ítélve. Mert mindegy, hogy kiről hány könyvet nyitnak ki, ha az élet könyvében nem találják a nevét, akkor neki annyi. Emlékszem, egy 1999-es ifjúsági táborra Zselic kisfaludon voltunk, ez egy olyan hely, mint Bükzsér, csak Dunántúlon, egy ilyen zsákfalu. Onnan már nincs tovább. Oda mentünk nyaralni, térerő sem volt, mobiltelefon sem volt, azt sem tudtuk, mi az internet, és ott voltunk egy egész hétig az Úrral. És akkor a pécsi lelki pásztor, Balogh Barnabás, arról prédikált, hogy nem tudom miről, de egy mondat megmaradt. Vagy sígy, vagy súgy. Tehát vagy mész a pokolba, vagy mész a mennybe. Ez ragadta meg a figyelmemet. És augusztusban mondtam hamarabb mondtam a pásztornak, a Berecki testvérnek, hogy engem merítsetek be, mert én megértettem az üdvösségnek az alapját. Én szeretnék a mennybe menni és üdvözölni. És augusztus 21-én bemerítettek Debrecenbe a hitem vallomására. Testvér, nincs sok időnk hátra. És nem azért, mert elmúltál 70 éves, 80 éves. Nem azért, mert elmúltál 40 éves. Vagy elmúltál már 10 éves. Ugye, hát az is borzasztó sok idő. Nem ezért van egyre kevesebb időnk, mert múlnak fölöttünk az évek, hanem azért, mert Jézus visszajön. És minden egyes elvesztett napunk, amiről Jonatán prédikált, amikor itt volt, tehát hány napja van egy embernek? Hát amit ad neki az Úr, de ahány napot elpocséklunk olyan dolgokra, amivel nem a Krisztus országát építjük, az kár és szemét. És mi, akik már ismerjük az igazságot, hogy tehetjük meg azt saját magunkkal, nem az Istennel tolunk ki, saját magunkkal tolunk ki, hogy van egy üdvözítő terve az Istennek, van egy elkészített jutalom a számunkra. Jézus mit mondott? Elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. Jézus ott van az ötvös székben, és fúrja a lyukakat a koronákba. És várja, hogy beragaszhassa azokat a gyémántokat. De ha valakiben azt látja, hogy elmulaszt alkalmakat, hát akkor azok a gyémántok nem kerülnek a helyébe. Azok a lelkek, akiket menthettünk volna, azok nem fognak fényleni a mi drága koronánkon. Dániel nem érti ezeket az igéket. Mi már értjük, mert egyben látjuk az új szövetséget, látjuk Krisztusnak a földre jöttét, az ő földi életét, az ő halálát, feltámadását, látjuk a Szentlélek kitöltekezését, látjuk a gyülekezetet ma élni, működni 2000 év után is, és azt mondjuk, hogy ez egy csoda, ez egy valóság. Vannak több mint 100 éves cégek, de még az a cég, még az a királyság, ami több mint 2000 éves. Nincs más, csak a Krisztus gyülekezete. Hát akkor hogy ne hinnénk el azokat a proféciákat, amiket Pál apostol mondott a múlt héten, vagy mi olvastuk a múlt héten, vagy amiket János apostol közöl a Jelenések könyvében. Dániel nem érti. Mi érthetjük ezeket? El tudjuk azt képzelni, hogy egy 4 éves főiskolai tananyag ráfér egy adathordozóra, és belefér az öltöny zsebembe? Mert ma ilyen a technikának a fejlettsége. Akkor Isten hogy ne tudna valamennyi cselekedetünkről, döntéseinkről? Pál apostol mit mond? Hogy kell megállni az Úr színe előtt? Öltönybe baptistásan vagy mezítelenül, mint az orvosnál? Mezítelenül, leplezetlenül fogunk előtte megállni. Amit itt el tudunk titkolni magunktól, egymástól, a testvéreinktől, azt az Úr előtt nem fogjuk tudni eltitkolni. És én meg vagyok arról győződve, hogy azok az emberek, azok a gonosz diktátorok, akik megöltek 10 000-eket, azoknak az ítéletük keményebb és erősebb lesz, mint azok, akik a jó cselekedeteiket naponta elvégezték, kint voltak a Moszkva téren, és ingyen ölelést adtak minden szembejövő másik embereknek, tehát sok jó dolgot tettek, ők is elkárhoznak, akinek a neve nincsen beírva az életkönyvébe. Jézushoz mennek ezek a jó emberek. Mit mond nekik az Úr Jézus? Nem ismerlek titeket. De hát mi a te nevedben öltük a muszlim hívőket keresztes hadjárat címén, de én nem ismerlek titeket. Mi a te nevedben építettünk kultúrházakat, tartottunk fent istentiszteleteket, és adtunk művészetet a világnak, de nem ismerlek benneteket. Mi a te nevedben adtunk szeretetet, segélyt, adományt, pénzt rászorulóknak. De én nem ismerlek titeket, ti gonosztevők. Tehát a Jézus Krisztussal való élő, személyes kapcsolat, és az abból fakadó jó cselekedetek, azok, amiket keresi itt az Atya. De azt mondja Pál az Efézusi levélben, hogy hogyan van az üdvösség? Hit által, nem cselekedetek által, hogy senki se dicsekedjék. Amelyben nem lesz két olyan ember, aki jön egymással szemben az Arany utcán, és azt mondja az egyik a másiknak, hogy Úristen, téged ide beengedtek? Hát mi alapján? Hát te olyan egy, nem tudom mi voltál, én legalább valamit csináltam, én projektoroztam az Isten tiszteleten. Vagy én kisepeltem az imáházat, vagy feldíszítettem a fát, vagy én befűtöttem, vagy én kapcsolgatom a lámpákat. Vagy én ürítem a kukát a gyülekezetbe, vagy én prédikálok. Én legalább valamit csináltam azért, hogy ide jussak. De téged mi alapján engedtek be? Hát te egy utolsó senki házi vagy. Hát láttunk a kereszten megfeszítve, mint gonosztevő, mint gyilkos, mint rabló. Ha van személyes kapcsolata az Úr Jézussal, akkor az üdvöző, hit által. De Jakab pont erről próbál bennünket tanítani az ő levelében, hogy a hit nem működik a cselekedetek nélkül. Mert azok igazolják, azok adnak egy visszajelzést, hogy Krisztus él a mi szívünkbe. És visszatérve a filmre, El kell döntsük, hogy hiszünk ezeknek a régi igéknek, hiszünk annak az élő igének, ami már több mint 2000 éve élteti, plántálja az ő népét, az ő testét, Krisztus testét, a gyülekezetet, vagy hiszünk a mindenkori aktuális politikának, filozófiának, divatnak, bárminek, ami meghatározza a most jelen élő embereket. Ha kell, egyedül is ki kell állni Krisztusért. Hányan és hányan meghaltak Jézusért azért, mert nem tagadták meg az ő hitüket, de az életükkel fizettek. Hányan és hányan vállalják az udvari borond szerepét, mert ők Krisztus hívők. Hányan és hányan vállalnak üldöztetést ma Kínában, vagy Koreában, vagy Indiában, vagy Afrikának a déli, tehát az egyenítő környéki országaiban, vagy akár Marokkóban is van keresztény üldözés, itt van Európától. Ha sokáig nézel, és tiszta az idő, átlátsz Spanyolországból, Portugáliából átlátunk Marokkóba. Tehát ilyen közeli helyeken van ma a keresztény üldözés. Embereket megkínoznak, börtönbe zárnak. Ma is működik az, hogy bemennek egy gyülekezetbe, megkérdezik, kik a vezetők, őket elviszik, és hajrá gyülekezet. Lehet tovább missziózni. És vannak ma olyan gyülekezetek, ahol nagyon szeretnének vezetők lenni az emberek. Lehet, hogy nem olvasnak a keresztény üldözésekről. Hogy ma ilyen létezik. Mennyire drága nekünk a kegyelem, testvérek? Mennyire drága nekünk a Krisztus? Mennyire akarunk a mennybe jutni, és nem szégyenkezve, mint az a leérettségizett diák, akinek 2-es az érdemjegye, átment a vizsgán. Át. Mehet a Corvinusra tanulni szeptembertől? Hát nem. Mert nincsen annyi pontja, amennyi neki kell. Most meg ugye bonyolult lesz a helyzet. Testvér, amikor gondolj vissza, amikor iskolába jártál. Volt egy vizsga, arra lehetett tanulni. Volt rá több-kevesebb időnk, attól függ, hogy még vizsgákra gondolunk. És amikor beadtuk a dolgozatot, és elővettük a füzetünket, remélem, hogy így írtunk dolgozatokat, nem úgy, hogy beadtuk a dolgozatot, és becsuktuk a könyvünket, füzetünket, hanem miután beadtuk a dolgozatunkat, otthonunkban, vagy a villamoson, vagy bárhol, ahol volt időnk, csendességünk, megnéztük, hogy mi lett volna a válasz az 1-es, a 2-es, a 10-es, a 20-as feladatra. És akkor ott fogjuk a homlokunkat, hogy jaj, hogyha nem a videókat nézem az interneten, vagy nem küldöm az SMS-t a voice-os fiúknak, lányoknak, hanem tanulok, akkor a 20-as kérdésre is tudtam volna jól a választ. Igaz, hogy 5 pont múlott volna csak rajta, de ezért nem lett 3-as, hanem csak 2-es. Vagy ezért lett csak 3-as, és nem 4-es. Ha csak azt az egy tételt megjegyzem, ha csak azt az egy képetet megjegyzem, akkor kapok még egy pontot, kapok egy fél pontot, és akkor megvan az 5-ös, vagy megvan a kitűnő. Van egyfajta szégyen érzete a diáknak, mindaddig, amíg nem tudatosul benne, hogy de megvan a vizsgám, mehetek tovább tanulni. De azt a vizsgát többé nem lehet megismételni. Még az a tanár, jelenkezetek, akinek volt ilyen tanára, hogy kapott egy 4-est, és ott könyörgött, hogy léci, hadd vizsgázzak le megint. Hát 4-es kaptál, örüljél. Ha valaki 1-es kapott, akkor automatikusan kellett menni pótvizsgára, igaz? Mert másképp nem fejezhetné be a tanulmányait. Isten hány és hány 1-est oszt ki nekünk, testvérek, hogy rázom fel bennünket, hogy szedjük össze magunkat. Hogy szedjük össze magunkat, hogy meg kell állni az Isten ítélő széke előtt. És ott nem lesz javítási lehetőség. Könyvek nyitatnak ki. Kinyitják a Kovácsoni könyvét, mindenkinek a könyvét ki fogják nyitni, vagy előveszik a pendrive-okat, nem tudom. De megkeressik a nevünket. Akiről úgy tűnik, hogy majdnem hívő, vagy majdnem elkárhozik, azt megkeresik. Többen ellapoztam, bocsánat. Azt mondja itt az ige, hogy akit nem találnak beírva az életkönyvébe, azt a tűzölés kéne légő tóba vetik. És ez a kárhozat. Hányszor voltál már úgy az orvosnál, hogy azt mondták, hogy hú, nagy baj van, de azért még egyszer vetközölne megvizsgáljuk. Megvizsgáltuk, és azt mondták, hogy csak vicceltünk. Én már jártam itt. valami árnyékot találtak a tüdőben. Hát nem tudom, az jó vagy rossz, hát bent sötétség van, milyen árnyékot lát ez a doki. Elmentem megint, megvizsgáltak, megröggeneztek, és akkor azt mondták, hogy valószínű, hogy én rosszul fényképeztek le, és nincsen semmi gond, egészséges vagyok. Nem mindegy, hogy TBC-s vagy, vagy nem vagy TBC-s, igaz? Hogy ezt zárójelben megígézhetjük. Tehát akit nem találnak beírva az élet könyvében. Szóval volt a cipős dobozosztás. Voltak, akik rajta voltak a listán, és megkapták a csomagjukat, és voltak, akik nem voltak rajta a listán, és próbáltunk olyan dobozt keresni, ami neki jó lesz. És volt olyan 10 éves, akinek azt mondtuk, hogy hát egy 3 évesét csak nem viszed el. Hát volt, aki elvitte, volt, aki lelkiismeretesebb volt, és nem vitte el. De a mennyben nem lesz pardon. Visszamehetünk a földre. Mi volt az a legelső igevers? Olvassuk már a 11-es verset megint. És láttam egy nagy fehér trónust, és a rajta ülőt. A színe elől a föld és az ég nem maradt számukra hely. Egy másik helyen úgy írja az ige, hogy a föld recsegve ropogva fog elmúlni. Egy másik helyen azt mondja az ige, hogy az ég, mint egy papír tekercs, így fel fog tekeredni, és nem lesz többé. Nem lesz hová visszamenni pótvizsgálni. Tehát amit kapunk a kegyelmi időszakban, valakinek 10 év, 15 év, valakinek 30, 40, 50, 100 év, kinek mennyi aratik, ezekben az évtizedekben kell nekünk úgy élni, hogy végig Krisztussal maradjunk kapcsolatban. Mert ahogy Pál mondja, aki mindvégig kitart, csak az üdvözül. Csak az nyer koronát. Hiába úszott volna Gyurta Dani úgy, ahogy úszott az olimpián, hogyha azt mondja az utolsó 10 méteren, hogy hát én elfáradtam, és így gatyába dugja a kezét, és azt mondja, hogy hajrá magyarok, szevasztok, itt vagyok. Hát leúszák, mint hal a vízbe. Nem ért volna célba. Hiába úszott volna majdnem teljesen jól, hogyha az utolsó méterekig nem tart ki. Hiába megy jól az autónk, hogyha nem érünk vele a célba, mert 10-20 kilométerrel a célállomás előtt lerobbanunk vele. Onnantól gyalog lehet menni, vagy autómentővel, vagy busszal, ha jár arra busz. Nem ért célt a küldetésünk. Elküldjük a levelünket, a címzetnek is visszajön a postásról a levél, tehát ilyenval jártam így, ugye, küldtem volna egy fontos dokumentumot, amit időben meg kellett volna kapjon, és az ő lépcsőházában azt írta rá a postás, hogy címzet nem található. Ott volt néhány méterre a címzettől a postás és a levelem, és nem ért célba. És visszajött ide Egerbe a levél Debrecenből. Célba ért az én levelem? Majdnem. Nem ért célba. Dia nem kapta meg időben azt a fontos dokumentumot. Ilyen és ehhez hasonló dolgokat hozhatok, de szerintem értjük. Felráz minket az Isten igéje, hogy hogyan élünk. És lehet, hogy azt mondjátok, fiatalok, hogy fiatalok vagyunk, gyerekek vagyunk, nekünk még élnünk kell. Hát láttunk mi már temetőt, ilyen 70-80 évekre szoktak meghalni az emberek. Nekem több kortársam fekszik már kint a Markosba. Debrecenben ott van a temető, a nagy erdőn. Ezt csak így hívják. Nektek vannak kortársaitok, akiket már eltemettetek, testvérek? Vannak emberek, akik már nem tudnak javítani? A temetésen senki az ott álló emberek közül, de lehet még az ige hirdető szónok sem gondol arra, hogy ő lesz a következő. Hát élni akarunk. Ez van belénk kódolva, hogy élni akarunk. Hát nem arra gondolunk egy temetésen, hogy holnap engem fognak temetni. Hanem arra gondolok, hogy nekem holnap el kell menni Pestre, nekem vállalkozni kell, nekem holnap után le kell vizsgázni, nekem 9 hónap múlva meg kell szülni, nekem házat kell építeni, nekem családot kell alapítani. Ilyenekre gondolunk. Nem arra, hogy holnap után minket fognak temetni. De ha sose gondolunk arra, se öregen, se fiatalon, semmikor, hogy mi történhet velünk holnap, holnap után, vagy akár ma este, akkor szegényebbek vagyunk minden embernél, akik nem hisznek. Azoktól is, mert azok legalább élvezik azt a néhány évtizedet, amit itt kapnak az Istentől. Azt mondják, hogy élj a mának. És úgy élnek, mint az állatok. Egyszer csak meghalnak. És nem lesznek többé. De ez nem igaz, mert a kárhozat az örökké tartó gyötrelem lesz. És nagyon fontos az is, akik kegyelem alatt élünk, hogy mi hogyan bánunk az emberekkel. Mert amilyen mértékkel ti mértek, ti nektek is olyan mértékkel fognak mérni. Ha a mi kegyelmű nagyon kimért, ha a mi kegyelmű nagyon, nagyon szigorú, megbocsátunk így 20 év után, ha nagyon lukkapál minket egy lelki pásztor, ha már nagyon muszáj kibékülni. Itt is van a körzetben, összevesznek ketten, és akkor elvárják, hogy külön-külön uracsonáztassam őket. Hát mondom, nem Kovács Danival. Béküljetek ki azt, amikor van ott uracsora, lehet uracsonát venni. Ők akkor nem jönnek. Hát mondom, ez probléma. Ez probléma. Van olyan is, aki nagyon kibékülök, mint a testvéreknél fiatalkorban. Na jó, adok puszit, ma anyám mondja, meg apám mondja, de attól még utálom a másikat. Akinek van testvére, tudja, miről beszélek. De felnőttként, aki így viselkedik, az már nagyon probléma. Aki felnőtt emberként így viszonyul másik felnőtt emberekhez, az probléma. És aki felnőtt hívő emberként viselkedik így, az még nagyobb probléma. Mert lehet, hogy elfogadja végül Isten kegyelmét, és lehet, hogy Isten megbocsát neki. De lehet, hogy azok a gyémádok le lesznek csiszolva, de nagyon. Ki milyen helyet vár a mennyben Krisztustól? Ha elmegyünk egy szállodába, ott vannak nagyon kicsi szobák, épp hogy belefér az ágy, meg a szekrény, meg az íróasztal, meg éppen, hogy le tudsz vetközni, hogy meg tudjál mosakodni a zuhanyzóba, meg vannak lakosztályok, hogy a fél emelet egy szobának számít. Nyilván áron is van differencia. Egyik 5000 forint egy éjszakára, a másik meg 50000 forint. Ilyen is van. Kinek milyen helyet készít az Úr Jézus? Olyan helyet készít, ahol nagy és tágas terek vannak? Vagy olyan helyet készít, hogy bár Krisztusra építkezik, de a tűz megemészti, amit épít rá. Én szeretném, hogyha tudnánk úgy élni itt a Földön, hogy amit mi építünk Krisztusra, a fundamentumra, az kiállja a tűz próbáját. Amit mi szolgálunk Isten nevébe, az ne csupán egy jó szolgálat legyen, hanem Krisztus lelke által legyen indítva az a szolgálat. Mert hányan és hányan végeznek olyan missziót, ami nem az ő küldetésük, nem az ő feladatuk. Azt meg, amit kéne, azt meg nem teszik. Én azt szeretném most kérni a testvérektől, hogy azért imádkozzunk, és nem most az Isten tisztelet után, hanem komolyan, amikor el tudunk csendesedni. És azért imádkozzunk, hogy elkérjük az Úristentől, hogy mi a mi küldetésünk ezen a világon. Mi a mi feladatunk ebben az életben. Amiért érdemes kiállni, ha kell akár egyedül is, ha kell akár szembe menni a szeretteinkkel, szembe menni mindenkivel. Ha azt Isten adja és Istentől van, akkor megteszem érte. Ha valaki nem tudja, mi az ő szolgálata feladata, addig imádkozom, bőtőműn meg nem kapja. Ha valaki már tudja, hogy mi a szolgálata és feladata, akkor kérne az Úrtól megerősítést, hogy ebben akarsz még engem látni, vagy más kell nekem csinálni. Pál apostolnak volt olyan, hogy eljárt a Szentlélek, és azt mondta, hogy nem mehetsz el, neked most arra kell menni. De Szentlélek arra van a terv, arra van beütve a GPS-be, hogy arra kell menni. Szentlélek azt mondta, hogy újra tervezés, most arra mentek tovább. Nem tudom, hogy ki milyen állapotban van. Valamennyien kérjük az Istentől, és ez már kicsit ilyen újévi üzenet is, de majd akkor is prédikálok majd valamit, ami a szívemben van a gyülekezettel kapcsolatosan. De döntsük el minél hamarabb, hogy hogyan menjünk bele az új évbe. Januárban lesz egy csomó imahét, pikpak február lesz. Utána alig kell már fűteni, jön a nyár, megint Hawaii DJ, és akkor már mindjárt elment egy év. Ez kicsit gyors volt, tudom. De milyen lassan telt el a 2012-es évet? Volt mindenre idő? Most kezdjünk el még december végén tervezgetni, azért imádkozni, hogy az Isten vezetését lássuk meg, egyénileg és közösségileg is, hogy hogyan menjünk tovább. Mert lehet, hogy végéljük az életünket, de éppen, hogy üdvözlünk. Mert hitünk van. Csak jó gyümölcsök nem lesznek. A ránk bízott talentumok nem fognak kamatozni. Pedig Isten jutalmat akar nekünk adni. Én kívánom azt valamennyünknek, hogy így készülődjünk a karácsonyra, így menjünk az új évnek neki, ha megérjük, és így erősítse meg bennünket az Úr.